és továbbra is K.L. Csaba, a MIPA vezérigazgatója vendégem. Sikerült ezt megvalósítani nektek, hogy a MIPA legyen a komoly zene otthona, a hangverseny élet otthona, és ha igen, akkor mondjuk vannak, vagy voltak vitáskérdések, ilyen dominancia kérdések mondjuk a Zeneakadémiával kapcsolatban, arculat, közönség, ki mit játszik, ki hogy vonza be a közönséget, és hogy vannak-e arra a helyre kitalált külön közönség, meg szólítások a közönségre.
Ugye ez első perctől kezdve előtérbe került, hogy akkor most milyen konkurencia harc lesz a két intézmény között. Kis Imre bölcsen azt mondta, hogy semmiféle milyen harc nem lesz. Kötünk egy stratégiai megállapodást, ami arról szól, hogy kialakítjuk mindenkinek a fő profilját. A Zeneakadémiának már megvolt, ugye. Ő azért mégiscsak elsősorban oktatási intézmény, azzal együtt, hogy a MIPA létrejöttéig Budapest leglényegesebb koncerthelyszíne is volt a komoly zene számára. És hát elkezdtünk dolgozni, ugye nekünk kellett az arcotunkat felépíteni. Na most, mivel az elkészült házban, mint utóbb kiderült, a világ egyik legjobb akusztikájú hangversenytermét sikerült a Russell Johnsonnak, az Artek nevű New York-i építésziroda tervezőjének megszülni, aminek az előzményei, vagy szó esett Montrealtól, Lucernen át Birmingham, tehát akkoriban ő volt az akusztikus tervező a világon. Ezért eleinte természetesen a vasfüggöny hatás még érvényesült sokáig, és hát a nyugati zenekarok bizony drágában jöttek ide, mint Bécsbe. De hát az volt az Imre stratégiája, hogy ide kell jönnünk, aztán majd meglátják, hogy mi van. Hát ez mára már kvázi úgy van, hogy tulajdonképpen versengenek, hogy ide jöjjenek. Nagyon sokan szeretnének itt lemezfelvételt csinálni, csak annyi programunk van, hogy nincs rá idő. És
az akusztika miatt például, vagy mi miatt?
Ez egy összetett történet. A MIPA-nak a üzemeltetési struktúrája olyan sikeres lett, hogy mindenki imád itt fellépni. Ez nem csak az akusztika miatt, meg nem csak az öltözők minősége, bármennyire vicces, mondjuk elmegy az ember Bécsben a Musikverein zálba, ugye a Európa egyik legrégebbi hangversenyterme, ott nincs ilyen minőségű szolgáltatás.
De nem azért, mert régebbi az épület maga?
Hát felújították, De ha a Bécsi Operába elmegy az ember, ott is eléggé furán néznek ki az öltözők. Persze ez egy modern dolog, de ami ennél még lényegesebb, hogy a kollégáim szakértelme, a művészet szeretete és művész szeretete ez nagyban befolyásolja az ide érkezőket. Ez a vendéglátás, ez a szeretetes vendéglátás már nem divat a világ nyugati felén. Tehát elég hidegen kezelik, aztán akkor ott az öltöző megy be, a 36-os, és akkor ennyi. Mi meg vendégszerető módon csináljuk ezt a mai napig. Nagyon gondosan kidolgozzuk a program lebonyolítási részét, és akkor még egy szervezési részlege volt a MIPA-nak. Én ezt áttettem egy ilyen produkciós szemléletű dologgá, ugye mégiscsak a film irányából jöttem. Tehát minden egyes produkciónak van egy produkciós felelőse, aki lebonyolítja ezt, tehát olyan, mint a gyártásvető vagy line producer, és ez működik, tehát jobban gazdája van a projektnek. A másik oldalról az volt az érdekes, hogy elkezdtünk elkalandozni azért a több műfajúságban, és tovább menni a hat műfajon túra, jelenleg 12 műfajban otthonos a MIPA, és olyan újdonságok is kiegészült, mint ugye például a világzenének otthonává vált. Ugye a világzene a MIPA megnyitásakor épp feljövőbe volt, teljesedett ki, és hát felfedezték, hogy ez milyen jó a helyszín erre. Aztán a jazz is, tehát a jazz is olyan, a jazz például a Zeneakadémia nem nagyon fogadta be.
Nekem viszont lehet, hogy a Jazz Club, a Budapest Jazz Club, illetve a BMC.
Majd aztán a BMC, mert az később.
Az Opus Jazz Club, ugye, ez a neve, csak a BMC-n belül működik.
Van, igen, de az később jött be a képbe. És Hát a következőt vettük észre, hogy azért kezd a MIPA nagyon fontos helyé válni. Az első perctől kezdve teljesen mindegy, hogy magas kultúra, vagy így szokták nevezni, vagy nem magas, de a minőséget képvisel, tehát a minőségi kultúrát. És ezt elkezdtük felépíteni marketing irányban is. Nagyon érdekes az embereknek a befolyásolhatósága ezen a szinten, mert különböző kereskedelmi termékek kapcsán elfogadják azt, hogy minőségi a termék, és az már egy ilyen, hát nézzük meg ezt a divatmajmolást, tehát hogyha ott van rajta valamelyik nagy divatcégnek a logója, akkor azt tudják, hogy ez egy minőségi termék, divatos, azt el kell fogadni. A kultúrában ezt a minőséget sokáig úgy nem értették, mert ez egy minőségi kultúra. Tehát, hogy pedig nagyon egyszerűen minőségi kultúra az, hogy teljesen hogy mindegy, hogy milyen műfajban mutatunk be valamit, az a műfajnak a legjobb minőségű előadói, vagy zeneszerzői, vagy táncos koreográfus.
Tehát el voltunk mi a kis magyar ugarunkon, megszoktuk az itt a koncert életet, színházi életet, hogy maradjunk a koncert életnél, az nemzetközi. Igen. És akkor nem volt kitekintésünk, és akkor nem értettük azt, hogy mit tudom én, milyen, amikor mondjuk a Berlini Filharmonikusok játszanak az egyik este, a másik este, meg mondjuk amit tudom én, a Tonhál zenekar.
Így van. Hát ez nem voltunk hozzászokva, meg még egy nagyon furcsa dolog volt, hogy ugye a műsorpolitikánkban azt is megtettük, hogy magyar művészeket sokkal erőteljesebben kezdtük támogatni, ösztönözni, és ezekhez a világhírű együttesekhez, előadókhoz hozzápárosítottuk őket. És ilyen a magyar sznobéria egyébként, hogy addig nem hiszik el valakiről, hogy milyen kiváló hegedűs vagy énekes, amíg mondjuk nem lép föl egy olyan zenekarral, akiről azt mondják, hogy hát ez kiválasztotta ezt a magyar hegedűs, akkor biztos egy tényleg olyan szólista, mint
nem.
Vagy akár a budapesti Wagner napokon a világ legjobb Wagner énekesei között ott vannak a magyar szereplők, és mindenki mondja, hogy Jézus, milyen jók.
Igen.
Tehát...
Én is azt szoktam mondani. Tehát, hogy wow, hogy ezt is gondoltam volna.
Így van. Sőt, ami nagyon érdekes, az még az akusztikára kanyarodik vissza, hogy egy csomó zenemű kapcsán azt mondják, hogy ők már ismertek ezt a darabot, de nem is gondolták volna, hogy ez ilyen jó darab. Főleg mondjuk ez az operátszásnak egy speciális területére vonatkozik, mert ugye először elkezdtünk kísérletezni a Fesztivál Színházba az operátszással, csak mivel 460 férőhelyes, nagyon nem rentábilis, és kicsi a zenekari árka, ezért 2006-tól elkezdtünk úgynevezett Félix trenírozott operákat színpadra állítani, ami azt jelenti, hogy ott nincs színpadi szerkezet, tehát nem lehet emelni a díszleteket, kicserélni, hanem van egy díszlet, egy a talpán álló díszlet motivum, és azt világítjuk, fényfestjük, vetítünk rá, és sokkal jobban koncentrálunk a zenei kifejezésére az operának. Ugye egy operaház, vagy a mostani operaházak úgy vannak felépítve, hogy erkélyek, stb. Tehát ott egy operaénekesnek úgy ki kell engedni a hangját, hogy a ötödiken is hallják, hogyha ötszintes az operaház. Itt pedig tulajdonképpen a zenei kifejezés nem befolyásolja a hangerő, mert sotto voce is, tehát halkan is érthető, hallható. És hát voltak csodálatos koncertek, Cecilia Bartoli először énekelt itt a MIPA-ban, akkor az egyik árja közben elkezdett forogni, és próbálta, hogy milyen jó az akusztika, mert ugyanúgy hallja a hang. Úgyhogy az énekesnek is vissza kell hallani a saját hangját. És teljesen el volt bűvölve, és még ezt ki is mutatta, nyilvánította, és akkor majdnem a árja közben beletapsodtak a nézők, hogy most elismerte, hogy milyen jó az akusztika. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a minőségi kultúrát képviselő marketing programot kezdtünk el csinálni.
Tehát a kultúra, mint prémium termék.
Így van. Uh-huh. Így van. És hát ez főleg akkor kezdett még erőteljesebbé válni, én sokat foglalkoztam korábban marketinggel, meg rengeteg reklámfilmet csináltam. És amikor én lettem a vezérigazgató, akkor ez egy nagyon erős programmá vált, és kommunikáció is hiszen az kevés, hogy kiváló együttesek, énekesek, táncosok lépnek föl, erről tudni kell a kedves nézőnek.